A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ru.
Perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Hargita megyei vállalkozásokról, gazdasági életről, fejlesztési lehetőségekről, a megyében működő fejlesztési központ tevékenységéről beszélgetünk. Hargita megye fejlesztési központját azzal a céllal hozták létre, hogy tevékenységével és az általa létrehozott programokkal hozzájáruljon Hargita megye fejlődéséhez, valamint szükség esetén a megyei tanács tevékenységéhez kapcsolódó szakmai háttérmunka megszervezéséhez. Mai meghívottam a fejlesztési központ igazgatója, Csilip Árpád. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Igen, szeretettel köszöntöm mindenkit!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Korábban fejlesztési ügynökségként működött az intézmény, ma fejlesztési központ. Miért volt szükség erre az átalakításra?
A román törvénykezés szabályozta le az ügynökség jogi formájának a működését. Gyakorlatilag agenció név alatt akkor tud működni egy közpénzből fenntartott intézmény, hogyha 50 alkalmazottat foglalkoztat. Erre nyilván nekünk nem volt lehetőségünk, 11 néhány alkalmazottal működött akkor a fejlesztési ügynökség, amikor ez a törvénykezés kijött, és rengeteg tárgyalás után ez volt az átszervezésünknek a legjárhatóbb, és az a forgatókönyv, amiben a programaink és az uniós forrásaink vállalásai nem csorbultak. Tehát gyakorlatilag az ügynökség jogi forma az július 1-től megszűnt, ezzel a fejlesztési ügynökség jogi formája átalakult egy fejlesztési központtá. A meglévő és a korábban vállalt vállalásaink, indikátoraink azok nyilván mentek tovább. Két programunkat szerveztük át más alintézményhez, de gyakorlatilag a korábbi struktúránk az meg tudott maradni.
Mi volt a cél az ügynökség majd a központ létrehozásával?
Valamikor a fejlesztési ügynökség az, mint alintézmény, akkor a megye gazdasági élénkítésére, gazdasági fejlődésére, különböző programok kreálása mentén hozódott létre, és én ennek voltam 7,5 éven keresztül a vezetője. Folyamatosan évről évre, szinte fél évről fél évre bővültek és épültek a programaink. Nagyon sok programot vittünk már a végére, és gyakorlatilag ezek egy néhányát viszi tovább a fejlesztési központ most is.
Ha a gazdaságról beszélünk, Hargita megye gazdaságáról, melyek a lehetséges kitörési, fejlesztési pontok, mert azt tudjuk, hogy ebben a pillanatban országos szinten nem egy erős gazdaságról beszélünk Hargita megye tekintetében, és úgy gondolom, hogy nem is feltétlenül kell, hogy erről beszéljünk, hiszen nincsenek nagy vállalatok, amelyek szép mutatósá teszik egy-egy megye gazdaságát, mint van az például Maros megyében, hogy egy-két óriás vállalat igazán javítja ezeket a gazdasági mutatókat, bár a kis és közepes vállalkozások tekintetében nem biztos, hogy olyan jó a helyzet, szóval milyen fejlesztési lehetőségeket látnak Hargita megyében?
Egy nagyon összetett kérdés az, hogy a megye gazdasági fejlődése miként alakul, főleg ebben az időszakban, amikor az építkezési vállalkozások és a turisztikai vendéglátó egységek, ugye akár a vakációs jegyek kivonásával egy óriási, idézőjelben mondom, gyomrost kapott, és majd mindjárt ki fogunk térni a karavánunkra is, amiből mi tiszta képet látunk most. Nem egyszerű a megye gazdasági fejlődéséről beszélni ebben az időszakban, viszont az, hogy minek a miértje, ez egy külön misét érdemelne. Nagyon összetett a megye központján vagyunk, az autópályák és az ipar gyakorlatilag soha nem léte, az befolyásolja azt, hogy ma a kis vállalkozások tudnak működni, és nagy beruházások, így ahogy te is mondod, nincsenek, viszont jó kezdeményezések azok vannak, és erről is kell tudjanak a kedves hallgatók. A fejlesztési központunk az összeszedte azt az 5 potenciális lehetőséget. Persze ezt megelőzte néhány gazdasági stratégia legyártása, kreálása, de hogy van ma 5 olyan potenciális ipari park, ipari zóna helyszín, amiben az önkormányzati képviselőkkel, az önkormányzatokkal, a polgármesterekkel le tudtunk ülni, és egy szót tudtunk érteni. Nem kell minden térségben ipari parkról beszéljünk. Az ipari zóna kifejezés az gyakorlatilag egy ipari parkhoz vezető út tud lenni, amit mint zónaként sokkal könnyebb meglépni, és erre vannak már beruházások is, ugye Csíkszentdomokos már beruházott egy ipari zónára, amiből elképzelhető, hogy akár egy ipari park, de Csíkszereda 96 hektárral ő már meg is lépte azt, és ott vannak óriási előrelépések, de Farkaslaka is például megjelölte azt a zónát, ami ipari zónaként fejleszthető. Erre mi különböző tanulmányokat is, portfóliókat, hogyha így jobban tetszik, előkészítettünk, és lehetőségek mentén akár külföldi expókon ezekkel tudunk prezentálni, tehát hogy befogadó képessé vált Hargita megye a nagy beruházások irányába is. Másrészt pedig a szakoktatással, az összes szakiskolával partnerséget képez a fejlesztési központunk, és rendszeres, úgy értsed a rendszerest, hogy tényleg heti szintű látogatásba és fizikális találkozásba vagyunk a diákokkal, az iskola vezetőséggel, annak érdekében, hogy a szakiskola az továbbra is egy remélhetőleg hát ilyen tévhiteket leküzdő, ambiciózus terv legyen, és a gyerekek szakmát tanulva tudjanak kikerülni ugye a beruházásoknak. Ez a második kérdésük, hogy van-e szakember, aki ebbe tud dolgozni.
Igen, mennyire fogékonyak ma a fiatalok a szakoktatás iránt, a szakma tanulása iránt, hiszen évekig, évtizedekig az volt a cél minden családban, hogy a gyerek egyetemet végezzen, hogy a munkától, a fizikai munkától gyakorlatilag szabaduljon. Ez most már megdőlt, vagy visszafordulni látszik ez az elmélet? Hiszen ma azt hiszem, hogy egy villanyszerelő, egy kőműves akár többszörösét keresheti egy diplomás alkalmazottnak.
Pontosan erről fogok beszélni néhány óra múlva a Transzívánon is, és gyakorlatilag azt modelleztük le, hogy akár egy vízgázszerelő 3000 eurót is kereshet nettóba havonta. A megelőző és a hatáskörülött nem túllépve, tehát az intézményünk szintjén, amikor létrehoztuk a pályorientációs tevékenységet, ugye a fiatalok irányába állásközvetítés 2019-ben jött létre a Hargita szobár, stb. Innen fejlesztettük ki gyakorlatilag a szakoktatásnak, mint programnak a szükségességét, és egy nagyon jól működő, operatív munkacsoport jött létre, amit külön Ferenc Salmonalpár tanácsos úrnak köszönök, mert egy óriási munka van a háttérben annak érdekében, hogy a szakiskolásokkal rendszeres kapcsolatot tudjunk építeni, versenyeket, programokat, és hát különböző pályorientációs tevékenységeket, álláskeresés, állásközvetítés próbálunk tankönyveknek a legyártása, magyar nyelvű tananyagoknak a legyártása. Egy csomó mindenben próbálunk segítségükre lenni a tanfelügyelőségek közösen. Tehát ugye ezen kéz-kézbe tud működni, sikerült ebben a témában leküzdenünk a mindenki fut egy irányba, hanem ebbe tényleg én úgy érzem össze tudunk zárni, és elindult egy jó folyamat. Nem voltam annyira népszerű, de én továbbra is ezt képviselem, és szerintem kezdett belátszani, hogy a szülőktől fúj a szél, és amikor a szülők otthon azt hallják, hogy szégyen a szakma, szülőktől a gyerekek, vagy esetleg a faluban nem vállalják fel, hogyha valaki vízgázszerelő akar lenni, még ha jó az 5-8-as médiája is, ezeket a tévhiteket kellene leküzdjük, nem szégyen a szakmának a tanulása, sőt, a matek azt mutatja, hogy többszörösét tudják keresni. Ugye ez megint további kérdés, hogy a nagybetűs életben a lépésnél vállalkozóként gondolkodik, vagy szakemberként, aki havi fizetést kap. Teljesen mindegy, a pályázati lehetőség is azt mutatják, hogy ha szakma van a kezébe és diplomás szakvégzettsége van, az a pályázati lehetőségeknél is túlnyomó részt több pontot ér.
El lehet fogadtatni a szakminisztériummal, a tanfelügyelőséggel ezt a fajta nézőpontot, hiszen tudjuk, hogy itt társadalmi szinten egy gyökeres változtatásra van szükség, és a másik probléma meg az, hogy kitől tanulnak szakmát ezek a gyerekek, hiszen az idős szakemberek, főleg akik pedagógusok, szaktanárok, azok már nem igazán tudnak ebben segíteni.
Én azt gondolom, hogy ez a alapvetően igaz, de hogy jófele alakul ez a szakiskolák sikerült olyan eszköztárat beruházzanak, hol pályázati lehetőségek, hol helyi önkormányzatok segítségével, és ez Csíkszeredára kifejezetten érvényes, de a megye különböző más Hargita megyéről tudok nyilván referálni, ahol új eszközök és új eszköztárak jelennek meg a gyerekek felkészülését illetően, illetve ugye most egy pár napja fogadódott el az, hogy a gyerekek gyakornoki programja duplázódik és meghosszabbodik az a kötelező gyakornoki időszak, amit kell vállaljanak a diákok. Ez az RMDS-nek egy nagyon nagy erőlépésein, kicsit a Magyar Ifjúsági Értekezlet gazdasági alelnökénként is mondom ezt, hogy ez egy óriási lépés, mert hogy az is a vállalkozásoknál gyakorlati tudás szinten a iskola végzés után úgy kerülnek ki, hogy nem csak elméleti, hanem akkor már van egy fizikális tudásuk, és nem utolsó sorban van egy kapcsolatuk a vállalkozásokkal. Tehát, hogy a praktikai időszakból nagyon sokszor azért mi ezt mérjük a Hargita zavár kapcsán, nyári szezonális munkák lesznek. A nyári szezonális munkából iskola végzés után a legelső lépés a hosszú távú munkaszerződés. Most, ha itt a maradásról beszélünk és szakoktatásról beszélünk, akkor az a legegyszerűbb, amikor 5 diák gyakorlatozik egy vállalkozásnál, hál' Istennek most egy hete kétszer annyit tud gyakornokoskodni, iskola végzés után 3-2-3 munkahelyet kap. Akkor az következő hónapban már fizetést kap. Na, ha a következő napban fizetést kap, akkor sokkal kisebb az esély az, hogy külföldre megy, és egyébként a külföldi munkavállalás csak egy gondolatot, hogy ezt zárjam le, és nehogy valaki félreértse. Nem vagyunk a külföldi munkavállalás ellen, viszont arra szeretnénk hangsúlyt fektetni, hogy a külföldön vállalnak is munkát, a szakiskolát végzettek, legalább rokon szakmába próbálnak meg elhelyezkedni, mert a szakma az fejlődik, az eszköztár, a technológiák azok újulnak, és elképzelhető, valaki 8-9-10 év külföldi más tematikában dolgozás után már nem tud felzárkozni a szakma iránt.
Hazajön is nem ér semmit, amit addig tanult. Igen, ilyen, ugyanezt a gondolatot folytatva, hogyan gondolják, a mesterséges intelligencia segíti ezt a folyamatot, vagy ellenkezőleg gátolja, hiszen ha abban neveljük bele a fiatalokat, a gyerekeket, hogy majd a mesterséges intelligencia mindent megold, a vízgázszerelés nem fogja megoldani nagy valószínűséggel, szóval hogy lehet biztatni egy gyereket arra, hogy vagy fiatalt, hogy szakmát tanuljon, miközben ő azt az információt kapja folyamatosan a társadalom részéről, hogy hát itt van valami, ami majd mindent meg fog oldani helyettünk. Nekünk nem is kell dolgozni.
Igen, ez egy óriási téma. Én azt gondolom, hogy fel kell zárkózni a mesterséges intelligenciával, nem nélküle kell boldogulni, és akkor nem nézünk ki a fejünkből. A mesterséges intelligencia egy akkora reformot fog hozni, amivel élni kell. És az egyetemek, iskolák ezt szerintem belátják. Mi próbálunk ebben az irányban is orientálódni, és különböző fórumok segítségével mi tárgyaljuk, és próbálunk a helyzet elé kerülni. A mesterséges intelligenciát lehetőségként kell felfogják a szakmunkások is, és időkérdése, hogy mikor fog olyan szintre jutni, hogy az ők munkájukat tudja segíteni, vagy már olyan szinten van, hogy az ők munkájukat tudja akár egy nem tudom, szoba elrendezés, vagy bármilyen struktúrának a kiépítése, hogyha nekünk már egyből az okostelefonon tud lenni, akkor az ők munkájuk, de csak fog kell lenni a szakmának a tanuláson.
Hargita megyei vállalkozásokról, gazdasági életről, fejlesztési lehetőségekről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Hargita megyei fejlesztési központ igazgatója Csilip Árpád. Telefonszámunk 0265 22 20 22. SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Említette, hogy a miért gazdasági alelnökeként is tevékenykedik, fiatalokat lehet ma meggyőzni arról, hogy, hogy akarjanak vállalkozók lenni, illetve valamiféle anyagi segítséget kapnak-e az államtól, vagy akármilyen szervezettől, hogy be tudják indítani ezt a tevékenységet, bár egyes elméletek szerint az, hogyha bármiféle projektben részt vesznek, szóval ha ingyen jön a pénz, akkor már nem annyira fontos ennek a vállalkozásnak a fenntartása, a hosszú távú léte.
Nehéz a fiatalokat ma vállalkozásra bírni, annál is inkább, mert mindig a Startup Nation szoktam felhozni példaként. 2017-ben elindult egy jó országos kormányprogram az induló vállalkozások felzárkóztatását, illetően akkor még 100% finanszírozásként működött, ez ma már 90% finanszírozás, 10% önrész. De egy kicsit beszéljünk a számokról, ma reggelig a 2025-ös Startup Nation kiírásban 35 év alattiak 177 letett doszára jelentkeztek. Tehát, hogy országos szinten 177 nyilván nem zárult le, de látjuk azt is, hogy a szám az kicsi lesz, és azt jelenti, hogy a Startup Nation népszerűsége is egy picit plafonálódni, vagy hát akár esni, de mindenki plafonálódni kezdett, mert egyrészt nem átlátható a program, másrészt a fiataloknak elbizonytalanítás, és érthetően az, hogy nem látják a finanszírozási formákat, a lehetőséget, a lépéseket, a tranzakciók idejét, stb. Tehát nincs egy kiszámíthatóság az egész országos program mentén. Mind-mind ez befolyásolja azt, hogy ma 177 olyan letett projekt van, jogi formaként letett projekt, mert a Startup Nation az gyakorlatilag a regisztráció és a képzés az még magánszemélyként történik, majd a képzés után hozzák létre a jogi formát, és ma év vége fele közeledve 177-35 év alatti vállalkozás jelentkezett egy román kormányprogramra. Nagyon kevés. Figyelemfelhívó kell legyen a vezetőségnek is, hogy nincs rendben a Startup Nation. Mi nagyon sokszor próbáltunk ez mellett érvelni, és sikerült is néhányszor kimozdítani a lappangásból az egész programot. Mi voltunk az elsők, akik április 15-én, amikor kiíródott a román kormányprogram, akkor elsőként tudtunk tájékoztatni fiatalokat. Nem csak Hargita megyében, hanem országos szinten is, Kolozsváron is volt egy nagyon népszerű fórumunk, egy egésznapos, és szakemberek, és döntéshozók, és elbíráló bizottság tagokat sikerült meghívnunk, és kerekasztal formájában is, de fórum formájában is tudtok előadást és beszélgetést képezni a fiatalokkal. Nincs rendben, hasonló projektekre tényleg szükség lenne, de az átláthatóság és a kiszámíthatóság az a fiatalok esetében talán még fontosabb, mert hogy ők nagyon sokszor még az önrészt is hitelből kell fedezniük. Ugye az önrész az 10% javasolt, az 5000 eurót jelent a Startup Nation-nél, ahhoz, hogy teljes pontszámot tudjon és maximum ponttal tudjon érvényesülni egy vállalkozás, 20%-ot kell bevállalnia, az 10.000 eurót jelent, és sokszor egy induló vállalkozásnak nyilván megterhelő ez.
Egy hallgatót köszöntök a telefonban. Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Székelyudvarhelyről vagyok, István vagyok. Én fáj nekem a szívem, tudja, én 43 évet dolgoztam a udvarhelyi matricagyárba. Az az ékszer volt a végeredményben az országnak az a matricagyár. És nézzem meg jelen pillanatban, most a múlt héten megszűnt az utolsó vállalat is, a bútorgyár. Hát valami ipart hozzanak ide, mert a fiatalok mennek el, végzik az egyetemet, végzik a szakiskolákat, és mennek el a városból. Nem tudom, hogy mi lesz ebből a városból, képzelje. Mit tudjunk csinálni? Nekem is a leányom ott van, Kolott maradt, Kolozsváron, mert itt nem kapott semmit. Azon kívül egy közgazdás hordja nekem az ebédet, ő a futár. Na itt a probléma, valamit gondolkozzanak, ott vannak Magyarországon annyi minden van, hozzanak ide valami vállalatot a megyébe és a városba is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen.
Gyakorlatilag azt érzem, hogy az úrnak alapvetően igaza van, Udvarhelyen viszont a legtöbb kis vállalkozás van beegyezve, hogy a közintézmények azok nem Udvarhelyen vannak, és megyei statisztikák szerint is a induló vállalkozások és az induló vállalkozások fejlődése az nagyrészt Udvarhelynek tudható be, az udvarhelyi zónában működő induló vállalkozások sokkal nagyobb arányban maradnak fenntarthatóak, és én továbbra is azt hiszem, hogy a kis vállalkozások sokszor a munkahelyteremtés, vagy akár a munkahely, saját munkahelyteremtés szempontjából is a kis vállalkozások, azok rendkívül fontosak, ezeknek a lehetőségei ma nehézkesen, de adottak. Egy picit reflektálnék, mert az előbb nem beszéltünk az országos startup nézőről beszéltünk, de hogy vannak más induló vállalkozások finanszírozására két lehetőségek is, akár a szociális induló vállalkozások. Ettől nem kell félni, nagyon sokan elzárkoznak a szociális szótól. Egyébként nem bonyolult, ha valaki leül, vagy akár keresi a kollégáimat, minket, mi nagyon szívesen tudunk ebbe segíteni. Egy szociális tevékenységet vállalt KFT szerelé gyakorlatilag ugyanazzal a struktúrával tud működni. Egy szociális tevékenységről kell prezentáljon és raportáljon évi szinten, ami szintén nem bonyolult, de akár 4 alkalmazott függvényében 65-70 ezer eurót is tud ma pályázni. Azért ne felejtsük el azt is, hogy 10% önrészel. Ne felejtsük el azt is, hogy ezek a kiírások szerintem, és látjuk azt a tendenciát is, hogy elfogynak. Tehát, hogy az induló vállalkozások irányába továbbra is felhívnám a figyelmet a lehetőség kihasználására, még ha nehézkes is, kiszámíthatatlan, nem átlátható, bürokratikus, ezeket látjuk, tudjuk, de hogy még mindig vannak. És tudjuk azt is, hogy a nagy nyugatabbi országokba 50-50% finanszírozásokról beszélnek. Tehát, hogyha megvan az 50% önrészed, akkor még a másik 50%-ot le tudod pályázni. Azért mi tudjuk azt, hogy az 50% önrészének az elővétele még sokszor 10% önrész is megterhelő tud lenni, nem olyan az 50. Úgyhogy én a fiatalokat tényleg arra biztatom, és nem vállalkozásként kell ezeket az induló vállalkozások finanszírozásáról szóló összegeket kezelni, hanem saját munkahelyteremtésként. Tehát amikor 4 alkalmazottat, 2-t a Startup Nation esetén elvárnak, akkor az saját munkahelyteremtés. Nem van egy vállalkozásom, és bejárok, és leellenőrzöm a kollégákat, hanem igen, akkor tessék, akár vállalkozás szintről tudjuk napi 10 órát is dolgozni, amíg elindul a vállalkozás, és saját munkahelyet teremteni ezt kapcsán.
Említette a Business Puzzle nevű karavánt, kiket kívánnak megszólítani ezzel a találkozás sorozattal?
Elsősorban a vállalkozásokat, a helyi gazdasági élet motorjait, a helyi önkormányzattal és a megyében működő ellenőrző szervekkel. Én rendkívül eredményesnek látom, a 11. megállónk volt csütörtökön, Borszéken, ahol az állategészségügyi és a fogyasztóvédelem képviselőjét és igazgatóit szerettük volna meghívni. A vendéglátó egység képviselőivel, vállalkozások, tulajdonosok társaságába, polgármesterek társaságába tudtunk leülni, és konkrét helyzetekről tudtunk tárgyalni, kérdések, válaszok születtek, fantasztikus eredmények, és nekem is egy nagyon jó visszaigazolás a megyét körbejárva, gyakorlatilag a karavánunknak nincs még vége, de hogy minden önkormányzat által megjelölt témában mozgolódó intézményeket sikerült meghívnunk. Kellő szerénységgel mondom, ilyen nem nagyon volt. És az, hogy végigjártuk a megyét, több mint 400 emberrel tudtunk személyesen találkozni, vagy esti teázás, vagy reggeli kávézás formájában, ez egy nagy eredmény. Lássuk a konkrét hibákat, és lássuk a megye valós gazdasági helyzetét. Az emberek hétköznapjaiban tudtunk egy kerekasztal formájában, leültünk, beszélgettük.
Mit mondanak a vállalkozók?
Nagy fórumokon nehezen nyílnak meg, érthető okokból. Mi korábban a nagy fórumokra, konferenciákra voltunk strukturálva, többször szerveztünk több százas létszámú eseményeket, ahol az előadások megtörténnek, tehát tömbösített és jól strukturált fórumokat szerveztünk, ahol a néphangját nem hallottuk. Azon kívül, hogy bejöttek, leültek, regisztráltak, stb., az információ az odament, a feedbacket nem kaptuk vissza, úgyhogy a karavánnak első és legfontosabb lényege az ez volt, hogy mit mondanak a vállalkozások. Egyébként nem, tehát hogy az, amit látunk a közösségi oldalakon is, ez a borzasztó bosszankodás és a negatív kommentelések, amik mennek egy-egy közösségi platformokon, helyben én annyira nem érzem. Persze nem fényes a helyzet, a gazdasági fejlődés az kérdéses térségenként is, de az emberek nagy részt megértették a, most ugye egy picit RMDS szintről is nézve, megértették az RMDS-nek az állásfoglalását, és azt, hogy mit jelent, hogyha kormányon van az RMDS, mi lenne, hogyha nem lett volna kormányon, és reálisan látják az emberek azt, hogy a deficit csökkentés mellett ki kell állni, mert hanem még sokkal rosszabb helyzetbe tudnak, ugye Görögország esetében például, tehát hogy sokkal durvább tud lenni a sztori. A lényeg, hogy a vállalkozások, azok még mindig egy ellenszenvként, és ha úgy tetszik, ellenségként kezelték az ellenző szerveket, nem föltétlen partnerként. Azon ugye ez egy nagy probléma, mert amikor egy országos...
És amúgy van is igazuk a vállalkozóknak,
igen, tehát
bizonyos szempontból.
Bizonyos szempontból, mert hogy nem voltak leültetve ők egy asztalhoz. Nagyon sokszor a vállalkozások nem tudják, hogy mi, hova kell felfejlődjenek, mi az elvárás. Amikor kiérkeznek, akkor az ellenőrző szervek akár fizikális ellenőrzés mentén, akkor szembesülnek a vállalkozások, a jóhiszemű vállalkozások azzal, hogy mi az, amit elvárnak tőlük. Nincs egy párbeszéd, illetve nem volt azon fajta párbeszéd, amit mi próbálunk most képezni. Amikor a vállalkozások esetében egy gazdasági, országos szintű gazdasági nehézség van, azt gondolom, hogy soha nem látott léptékben kell megteremtsük az ellenőrző szervekkel alkotott kapcsolatot. Amikor amúgy is nehéz a gazdasági élet, és kevesebb a jövedelem a vállalkozásoknak, akkor amikor egy pár tízezer lejes büntetés még negyed évente, havonta, vagy akár hetente becsúszik, ne adj Isten a tevékenységük felfüggesztése bizonyos időszakra, akkor, na akkor kezdődnek aztán a munkahely felszámolások, munkaerőknek az elbocsájtása, és térségre lebontva nagyon szomorú következményei tudnak ennek lenni, úgyhogy mi abban vállaltuk, és amikor az ötletem elindult, akkor tényleg az volt az irány, hogy párbeszédet alkossunk az ellenőrző szervekkel. Legyen ez a megyei pénzügyi igazgatója, akár fogyasztóvédelem igazgatója, állategészségügy, szinte minden ellenőrző szervet igyekeztünk, munkaerő elhelyező ügynökség, munkaügy volt, ahova konkrétan a munkaügyet szerették volna, mert hogy nem volt tiszta az elvárás, és olyan napszámos törvényt nem értelmeztek jól, ami egy reggeli kávézás alkalmából ezelőtt egy másfél hónappal újra rendbe tevődött, hogy azóta kapjuk a visszaigazolásokat, hogy működik. Hogy ennek van értelme, és ez a karavánunk lényege.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Halló!
Hallgatjuk!
Mert vonalba?
Igen.
Vásárhelyű vagyok, és hallgatom a rádiót nap, mint nap. Uraim, mondják meg őszintén, mi lesz az országnak a sorsa, munkahely nincs, iskola nincs, és ez a balován kormány, amíg van talpon, uram, magukat is megöli, nem csak a nyugdíjasokat. Hát üssenek az asztalra, uram!
Jó. Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta, hiszen azt teszik, én azért ide beolvasnék egy üzenetet, amit Éva írt. Jó napot kívánok! Az udvarhelyi úrnak üzenem, hogy egy kapu, ha bezárul, kinyílik egy másik. 50 plusz voltam, amikor a cég, ahol dolgoztam, bezárult. Két hét gondolkodás után úgy döntöttem, felhalmozott tapasztalatom és hobbimból nyitok vállalkozást. Nem volt könnyű, ma is napi 14 órát is dolgozom. Az állam csak elvesz, hozzá nem ad, de akkor sem ülök tétlenül, és hibáztatom a rendszert. Mindig van egy új lehetőség, de nem szabad belesüppedni a mások hibáztatásába. Rajtunk múlik a jövőnk, nem máson. Üdv, Éva írja.
Abszolút egyetértek, kedves üzenetíró hölgyel, Évával. Azt gondolom, hogy a lehetőségeink mentén és térségszinten a lehető legtöbbet ki kell mi hozzuk magunkból. Ugye az ember energiája véges, nagyon fontos az, hogy az energiánkat az jó fele tegyük, és olyan tevékenységekbe, ami nem másnak, vagy akár rendszernek a szidásáról szól, hanem mi esetünkben ugye karavánnal felépítettünk egy hidat, és jók a visszaigazolások, működnek a rendszerek, és fontos az, hogy a vállalkozások érezzenek egy biztonságot, egy bizalmat felénk, és konkrét kérdésekkel, helyzetekkel tudjanak menni. Egyébként oda fejlődtünk egy gyors gondolat a karavánunk mentén, hogy az ellenőrző szervek azok büntetés és szankcionálás nélkül tudnak kimenni egy vállalkozáshoz, javaslatot, tanácsot, és jelentést, a raportot adnak feléje, hogy szerintük egy-egy tevékenység, akár struktúrának, épületnek a felépítése, hogy megfelelnek a különböző fluxusoknak, fekete fejröltöző, címkézéstől kezdve egy sor dolog, hogyan kellene kinézni annak érdekében, hogy az ellenőrzéseiknek megfeleljen. És ez működik. Ezt nagyon kevesen tudják, most kezdenek felzárkozni a vállalkozások is, élni ennek a lehetőségével, de ez fantasztikus dolog.
Még van itt két SMS az udvarhelyi betelefonáló kapcsán. Igaza van a betelefonáló Istvánnak, kinek kell ebbe a kisvárosba, pláza kis üzleteket tönkreteszik ki, a tulajdonos Székelyudvarhelyről ír egy hallgató, illetve egy másik. Jó napot kívánok, igaz, sok kis üzlet van Székelyudvarhelyen, de hozták a sok multi bevásárló központot, és ezzel megölik a kicsiket, tehát a nagy halak megeszik a kis halakat, tisztelettel Attila írja. Hát minél nagyobb a város, annál hamarabb felfaják ezek a nagy halak, sajnos ezt Marosvásárhelyen is látjuk, de jó ez, hogyha bútorgyárat bontunk le, és plázát építünk, vagy lakóparkot helyébe, vajon?
Fiataloknak lakhatás az csak kell, hogyha egy olyan lakópark épül, amiben amúgy van 15-20 alvállalkozó, és a szakmunkásokat tud foglalkoztatni, akkor a célunk az átváltozott, de célba ér, és a végeredmény az ugyanaz, hogy úgy az udvarhelyi, mint a csíki, a Hargita megyei lakósok asztalára étel kerüljön, jövedelmük legyen. Igen, hogyha nem bútorban dolgoznak, hanem lakóparkot építenek, én nem látok ezzel semmi problémát. Gyakorlatilag azt ki kell fajáncozni, le kell festeni, fel kell építeni, be kell födni, udvart kell teremteni melléje, be kell kertelni, és nem vagyok meggyőződve, hogy nem több ember fog, még ha átvitt értelemben is, de nem több ember fog abban az egész tevékenységben, park építésében dolgozni.
2 percünk van összesen a műsorból, és nem beszéltünk az erdősítési programról, úgyhogy nagyon röviden megkérem, hogy ezt is ismertesse, illetve az Építsünk Fából munkacsoport tevékenységét. Ez már egy régebbi projekt, egy régebbi elképzelés Hargita megyében.
Egy régebbi program, az erdős programunk az 2021-ben vett egy olyan formát, amiben anyagiakat és költségvetést tudtunk csoportosítani. Az RMDS kormányon levése ideje alatt a Penereri erdősítése program elindult, és ugye Táncos Barna a miniszter úr idejében is gyakorlatilag ez mellé tudtak felsorakozni nagyon sok közbirtokosság. Ez egy fantasztikus dolog, az erdős programmal meg leginkább azért kell foglalkoznunk többek között, mert a 137 közbirtokosság van Hargita megyében. A 137 közbirtokosságnak egy óriási szelete van, akár az országos számokban 6,6 millió hektár van Romániában erdős terület, amiből Hargita megye 264.100 hektárt képvisel. Ebből 49%-a a közbirtokosság terület. Tehát, hogy majdhogy nem fele a Hargita megye erdős területeknek az közbirtokossági tulajdonban van. Mi leginkább éreztük ennek a súlyát is, azt, hogy milyen információ áramlik, vagy nem áramlik, ugye, a közbirtokosságok irányába, és elindítottunk egy szerintem fantasztikusan működő, mindig van ahol fejlődni, de fantasztikusan működő programot, amiből megszületett egy tevékenység, az Építsünk Fából tevékenységünk, az Építsünk Fából munkacsoport, és az Építsünk Fából munkacsoportnak a lényege az az, hogy a fa és a fából való építkezést, a fának az értékét és a fából való építkezést azt hozzuk vissza, akár a térségi építkezésekre, de hogy ez mellett az ács mesterség hitelességét, színvonalát, ugye régebb nagyon sok család élt ebből térségenként, és tudjuk azt, hogy az ács szakma az egy megbecsült szakma volt Székelyföldön, mi ezt szeretnénk lehetőségeink mentén visszahozni, és próbálunk olyan törvénykezési javaslatokat, olyan jogszabályokat módosítani, javasolni, ami lehetővé teszi azt, hogy nem csak Hargita megyében, Romániában egyre többen építsenek fából. Ez nehéz, amikor határidőre kell, pályázatból kell építeni, jogszabályok ellehetetlenítik, és ez ma egy háttérbe szoruló téma, ami mentén tényleg küzdünk, és vértizadva küzdünk, hogy egyre több fa és fából való építkezés történjen meg. Máshol felőkarszalókat építenek fából, Svédországban, Köllő Miklós mérnök úrtól tudjuk, tanultuk, város van, aki, ahol fából sikerült várost építeni. Mi nem vagyunk képesek, vagy remélem, hogy egyre inkább képesek vagyunk, de hogy ez egy nagy hátrányunk, hogy a fából való építkezést azt visszahozzuk.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
Mai műsorunkban ennyi fér, gyorsan búcsúzom, meghívottam Hargita megye fejlesztési központjának igazgatója Csili Párpád volt. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm a meghívást.